Köszöntelek titeket, benneteket, titeket nagy szeretettel. Köszönjük az énekeket is. És hogyha figyeltetek az énekekre és az ének szövegekre, akkor nagyjából elhangzott már a mai igehirdetés. És egyébként a tékozó fiún kívül, vagy nem is tudom, annál szeretetteljesebb és kegyelmesebb meghívást az Istenhez nem is tudnék így az énekek közül mondani. Múlt héten elkezdtünk egy sorozatot, Bence prédikált akkor, és tanított bennünket a házasságtörő asszonynak a történetéből, és megnéztük azt, hogy ott milyen tanulságok vannak, illetve hogy Jézus miket tanított, hogyan beszél. És már folytatnánk ezt a sorozatot, és ha ki tudjátok tenni majd nekem ezt a PPT-t, akkor látjátok is, hogy csináltunk ehhez egy plakátot, majd idővel megjelenik. Közben az nagyon jó volt, amit István mondott, mert hogy Isten mindig az emberrel van, ami készül a héten. És van, hogy meg szoktátok kérdezni, vagy valaki megkérdezi egy gyülekezetben, vagy gyülekezeten kívül, hogy amúgy mennyit szoktál készülni egy ige hirdetésre. És erre mindig azt tudom mondani, hogy fogalmam sincs, mert hogy amikor az ige hirdetőkkel beszélgettünk, akkor például elhangzik néha az a gondolat, hogy Isten amúgy egész életedben készít az ige hirdetés, és amikor az adott ige hirdetésben szolgálsz, akkor azt használja, amit addig végigvitt az életedben. De azért azt meg kell vallani, hogy nagyon is része az, hogy az ige hirdetés nem egy külön projekt az ige hirdető életében, hanem az élet része. És nekem egy nagyon nehéz hetem volt amúgy, és az ige hirdető mindig úgy áll ide, hogy egy készülés után van. És az ige hirdető nem Jézus maga, vagy nem tudom, hanem az elmúlt időszakban végigmegy konfliktusokon, bizonyos behatásokon, csalódásokon, kudarcokon, és amikor itt erre a pontra érkezik, akkor ezeknek így az egyvelegye. És mindaz, ami itt elhangzik, az lényegében az Istennek a kegyelme, és az, ahogy ő abban az adott pillanatban használ itt bennünket, vagy most majd engem, és imádkozom is azért, hogy használjon is, és legyen hasznos az az üzenet, és az az ige, amit ma előveszünk, mert az ő szavának van igazán hatalma, és nagyon is szükségünk van arra, hogy mindazok, amik az énekben benne voltak, a kegyelem, a világosság, az, hogy ragyogjunk, hogy a világosságban járjunk, azokban Isten Jézus maga segítsen bennünket. Úgyhogy imádkozom, és aztán bele fogunk nézni a mai szakaszba. Uram, köszönöm neked ezt a pillanatot, köszönöm neked ezt az alkalmat, amikor téged dicsőíthettünk, és téged emelhettünk föl, és neked énekelhettünk, és rólad énekelhettünk. Köszönjük neked azt, hogy nem hibátlan, meg tökéletes emberekként állhatunk itt, hanem olyanokként, akik látják a kudarcaikat, látják a bűneiket, látják azt, hogy honnan jöttek, és vágyunk arra, hogy találkozzunk veled. Köszönjük azt, hogy te átlátsz rajtunk, köszönjük azt, hogy nem tudunk neked mást mutatni, mint amik valójában vagyunk, és köszönjük azt is, hogy neked ebben az állapotunkban van szavad hozzánk. Imádkozom azért, hogy használj most engem, és nyisd meg mindannyiunk szívét, hogy gyülekezetként együtt formálódhassunk, és helyezhessük magunkat a te szavad alá, és a te hatalmad alá, és a te megújító és helyreállító munkád alá. Kérünk, hogy végezd ezt közöttünk ma is a te dicsőségedért. Amen. Amen. Lesz nekünk képünk? Nem lesz képünk? Bedugtam. Van képünk. Nagyon jó. Igen, szóval ennek a sorozatnak ezt a címet adtuk, hogy a valóság két oldala. És nagyon fontos, hogy elhangozzon itt az, hogy nem olyan valóságról beszélünk, amit valaki így lát, valaki úgy lát, hanem hiszük azt ebben a gyülekezetben, hogy egy valóság van. Viszont azzal szembesülünk ebben a sorozatban majd, és ezekben a beszélgetésekben és ige szakaszokban, hogy nagyon is hajlamosak vagyunk arra, hogy ehhez a valósághoz mi emberi módon közelítsünk, és nagyon is szükségünk van arra, hogy közben Jézus megérkezzen az ő isteni oldaláról ehhez a valósághoz, és átvigyen bennünket ebbe, és megtanítson bennünket arra, hogy hogyan látjuk magunkat, hogyan látjuk a világot, hogyan látjuk az isteni valóságot az ő szemszögéből, vagy a valóságot az ő szemszögéből. És ugye, ha nézitek a vázlatot, az a cím van ma előttünk, hogy az evangélium világossága, és ma fogunk sokat beszélni a világosságról, úgyhogy szeretnék egy kis történetet adni a világosságnak, ami egészen a Biblia első oldalán kezdődik. Ott azt olvassuk, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől, vagy elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És itt mindjárt azzal kezdődik a Biblia, hogy Isten lefektet két dolgot, hogy van világosság, és van sötétség, és ez a kettő nem férhet egybe. Ezt a kettőt külön kell választani, és külön kell kezelni. És aztán, ha tovább megyünk a János evangéliumának az elejére, akkor ott Jézusról olvashatunk, akit János az igeként itt megfogalmaz, és azt olvassuk a 9. és a 10. versben az első fejezetben, hogy az ige volt, azaz Jézus volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Tehát Jézus volt maga a világosság, és azt olvassuk itt már, hogy ő eljött a világba, és valamiért már János, nem valamiért, hanem a bűnbeesés miatt a világot tulajdonképpen sötétségként jellemzi. Mert hogy már egészen Noé idejére már nagyon hamar az emberiség a sötétségbe süllyedt a bűnök miatt. A bűnbeesés után gyakorlatilag a világ egy sötét helyé változott, mert megromlott, és tele lett az ember szíve is bűnnel, és mindenki, aki megszületik, tele van a szívünk bűnnel, és tulajdonképpen a bűn cselekedeteiben élünk, amíg Jézus nem jön, és az ő világosságával nem találkozik velünk, és lép be az életünkbe. És aztán ugye elugrunk egészen a mai szakaszhoz, a János 8. fejezetéhez, ami már egy kicsivel ezután van, hogy János ugye itt így gondolkodik Jézusról, és arról, hogy ő hogyan jelent meg a világban. És itt azt olvassuk, hogy Jézus ismét megszólalt, ez ugye a házasságtörő asszony története után, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, az nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A farizeusok akkor ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságot. A te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik. Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek, én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, az én ítéletem, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én is az Atya, aki elküldött engem. A ti törvényetekben is megvan írva, hogy két ember tanúságtétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te Atyád? Jézus így válaszolt, sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. Mindezeket pedig a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki nem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. Tehát ez a mai szakasz, amit tanulmányozunk, és arra hívlak benneteket, hogy igazából két gondolatot hoztam mára. Az első időt el fogjuk tölteni a világossággal, és azzal a kijelentéssel, hogy Jézus azt mondja magára, hogy én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Mert aztán látjuk, hogy ez az, ami kiváltja majd a következő beszélgetésnek a folytatását, de egy picit álljunk meg itt, mert hogy ez a kis kijelentés nagyon sok kérdést felvet. Ugye ki nem hallotta már azt, hogy én vagyok a világ világossága? Ezt mindenki ismeri Jézustól. Ez a vagyok mondásokból, vagy az én vagyok mondásokból az egyik. És Jézus egy hatalmas kijelentése önmagáról. Már eleve az is, hogy én vagyok, az is jelent valamit, de egy picit azzal foglalkozunk, hogy mit jelent az, hogy ő a világ világossága, és mit jelent még inkább az, hogy aki vele jár, az nem jár sötétségbe, hanem ővé lesz az élet világossága. És az a két kérdés, amit ezzel kapcsolatban szeretném, hogy föltegyünk ma, az első, hogy hogyan követhetem egyáltalán. Hogyan követhetem egyáltalán Jézust, hogy ne járjak a sötétségben. És a másik dolog pedig az, hogy mit jelent nem járni a sötétségben, hanem a világosságban járni. Mert hogy mind a kettő aktuális kérdés számunkra. És összor rátérek arra, hogy hogyan követhetjük egyáltalán Jézust. Hiszen ha azt látjuk, hogy itt van Jézus, és jár a földön, és az embereket arra hívja, hogy kövessék őt, mi pedig ugye visszatekintünk 2000 évvel ezelőttre, akkor látjuk azt, hogy ahogyan János is beszélt a világról, és az emberiségről, és erről az egész helyről, meg környezetről, amin vagyunk, ez sötétség. És hogyha mélyre ásunk a szívünkbe, és őszinték vagyunk, akkor ott is igazából sötétség van. És nem kell nagyon sokáig bizonygatni magunknak, hogy ha a kapcsolatainkra nézünk, ha a házasságunkra, a családunkra nézünk, vagy a munkahelyünkre, vagy a saját cselekedeteinkre, a beszédünkre, az egymás felé való viselkedésünkre, akkor Isten nagyon hamar bebizonyítja nekünk, hogy bűnösök vagyunk. Hogy bűn van az életünkben. És hogyha valaki ezt az első dolgot nem látja be, akkor azért nagyon kérlek, hogy menjél az Isten elé nyitott szívvel, és olvasd el az igét nyitott szívvel, és vizsgáld meg a cselekedeteidet, meg az életedet, mert nagyon hamar fel fogod fedezni azt, hogy mély ponton vagy. Hogy sötétségben járunk alapvetően, és bűnös az életünk, megváltásra van szükségünk. És ahhoz, hogy Jézussal járjunk, ahhoz igazából ő készítette el az utat. Ő az, aki eljött a földre, és nem azt mondta, hogy gyertek és tegyetek jó dolgokat, és ha elég sok jó dolgot tettetek, akkor követhettek. Vagy hogyha elég szépen viselkedtek, vagy eléggé jól tettetitek a jóságot, akkor követhettek és járhattok velem. Mert hogyha velem jártok, és valami csúnya dolog kiderül rólatok, akkor mit fognak gondolni rólam az emberek? Jézus nem azt mondta, hogy gyertek és leplezzétek jól azt, akik valójában vagytok, és akkor, ha jól leplezitek és takargatjátok, akkor tök jó lesz, mert akkor járunk együtt, és mindenki világosságnak tűnik. Hanem Jézus azt mondta, hogy ő belülről akar teljesen megváltoztatni. És azt mondta, hogy erre, és tudta, és elmondta, hogy neki van egyedül lehetősége erre. Hiszen ő volt az egyetlen, aki nem volt sötétség, ahogyan olvastuk, hanem ő világosság volt, és eljött a sötétségbe. Azért, hogy téged kihozzon a sötétségből, és átvigyen a világosságba. És az Isten előtt ki kell engesztelni, az Istent ki kell engesztelni azért, hogy az ő haragja ne legyen a mi bűneink miatt rajtunk. És Jézus, mivel tökéletes volt, ő volt az Isten tökéletes áldozati báránya, aki a kereszten azért halt meg, hogy kifizesse a mi bűneink büntetését. Hogy ne jót tettetve kelljen Jézust követni, hanem valóban tiszta szívvel lehessen Jézust követni. És a kereszten kifizette mindazt, amit nekünk kellett volna elszenvednünk, és amire mi egyáltalán nem vagyunk méltók. Nem azért halt meg Jézus értünk, mert mi megtettünk mindent azért, hogy ezt kiérdemeljük, hanem egyedül az ő kegyelméből. Mert annyira szeretett bennünket, hogy meg akart hívni minket a világosságba, és az Isten országába, és arra, hogy őt kövessük. És ez az evangélium, hogy Jézus érted halt meg. És hogyha ezt elfogadod hittel, és megköszönöd neki ezt az áldozatot, és azt a hihetetlen lehetőséget, hogy egyáltalán az Istennel kapcsolatba lehet, akkor kezded érteni azt a kegyelmet, amit Isten feléd tanúsít. Mert hogyha azt kellene nézni, és azt kellene hozni, hogy nekünk mi van, akkor csak az Isten haragját érdemelhetjük. De ő mégis szeretettel és kegyelemmel fordul felénk, hogy egyáltalán szóba kerülhessen, hogy vele járjuk és kövessük. De aztán a másik kérdés az az lesz, hogy mit jelent lényegében hívő emberként a világosságban járni? Mert hogy az a helyzet, hogy az evangélium csodálatos és erőteljes, és igazán meghozza a belső változást az életünkbe, de mi annyira jók vagyunk, és annyira ügyesek vagyunk, hogy még hívő emberként is tudunk takargatni, és még hívő emberként is tudunk az árnyékban járni, és a sötétségben járni. Mert Jézus meghív bennünket a vele való járásra, és a vele való kapcsolatra, és ezt meg is éljük, és eljövünk a gyülekezetbe, meg itt vagyunk közösségben, meg a családunkban, meg a házastársunk előtt élünk, de azt tudjuk, hogy a bűnök nem szintek meg az életünkben. És az a kérdés, hogy mit kezdünk ezekkel a bűnökkel, miután megtértünk. Mert a legkönnyebb az, és ami belülünk fakad, az, hogy eltakarjuk őket. Hogy eltakarunk minden bűnt, ami az életünkben van, és a sötétségben tartjuk, nehogy valami kibudjanjon a gyülekezetben, de nem csak a bűnökkel vagyunk így, hanem a gyengeségeinkkel, meg a nehézségeinkkel is. Nehogy valaki megtudja rólunk itt a gyülekezetben, vagy egyáltalán a környezetünkben, hogy nekünk küzdelmeink vannak. Mert akkor mit fognak gondolni rólunk? Hát mi Istennel járunk, hát Nem mutathatunk gyengeséget. Nem mutathatjuk azt, hogy mi tökéletlenek vagyunk. És szeretném azt, hogy nem tudom, hogy kibe mennyire jellemző ez a gondolkodás, vagy inkább ez az életmód, mert hogy ez amúgy mindannyiunkra jellemző időnként. És Isten újra és újra arra hív, hogy lépjünk ki ebből. És azért az első vázlatpont az lesz ma, hogy a kegyelem, ami kihoz a sötétségből. És arra foglak hívni benneteket ma, hogy lássuk meg ezt a kegyelmet, amit Jézus adott nekünk, és ami arra hív bennünket, hogy ne takargassunk tovább. Hogy ne rejtegessük az életünket, mert Jézus kegyelemmel fordul felénk, és mindaz a gyengeség, mindaz a kudarc, mindaz a bűn, ami az életünkbe felbukkan, az mind le lett rendezve a kereszten. A Jézus már kifizette az árat, és nem kell őt újra keresztre feszíteni minden új bűnért, hanem ő kifizette mindazt, a gyengeséget és mindazt a bűnt, amit mi újra és újra megélünk, és felbukkan az életünkbe. És hoztam három igeverset, ami szerintem nagyon jól fogja szemléltetni azt, és mindet el is fogjuk olvasni, nem három igeverse, hanem három rövidebb szakasz, ami nagyon jól fogja megmutatni nekünk azt, hogy mit jelent tulajdonképpen a világosságban élni. És, és ezt mind Pál életéből látjuk egyébként, aki nagyon jó példa volt arra, hogy megélte azt, hogy ő nem takargatja a bűnét, mert ha letagadjuk a bűnt, akkor semmisé teszik a keresztnek az erejét. Hanem ő azt mondta, hogy én bűnös vagyok, és így szolgálok, mert Jézus kegyelme van az én életemen. És soha nem lesz semmi érdemem, ami miatt nekem bármiféle privilégiumok járnának, vagy bármit megérdemelnék, se a szolgálat miatt, se amiatt, hogy milyen jó munkát végzek amúgy, vagy milyen szorgalmas vagyok, vagy milyen jó jellemem van, hanem azt mondja Pál, hogy minden, ami vagyok, az csak Krisztus miatt van. És igazából csak az ő kegyelme az, ami lényeges az én életemben. Az egyik ilyen szakasz, a 1 Tesszalonika 5-ben van, és ezben azt fogjuk meglátni, hogy itt azt mondja Pál apostol, hogy ti azonban testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Itt beszél az utolsó napról, amikor Jézus visszajön majd. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Szóval az első dolog, amit a világosságban való járásban itt az Isten ad nekünk az igén keresztül, az, hogy a világosság fiai vagyunk. Egy új identitást kaptunk. Nem tartozunk a sötétségbe, nem kell a sötétségben járnunk, nem a sötétség fiai vagyunk, hanem a nappal és a világosság fiai vagyunk. Jézus ezzé tett bennünket. Aki az evangéliumot elhitte, az mind a világosság fia. Ha hiszel Jézusban és vele jársz, és őt követed, akkor a nappal fiai vagy. Fiai vagytok. A nappal fiai vagyunk gyülekezetként. Ez egy nagyon erős identitás, amit ad, és nagyon fontos is, mert jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy kik vagyunk Krisztusban. A másik ige, amit akartam hozni Pál apostol Efézusiakhoz írt leveléből, az 5. fejezetben van, és figyeljétek meg azt, hogy itt a világosság milyen szerepet kap, és mire hív itt Pál apostol. Azt mondja itt a hívőknek, hogy senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Oké, a világosság fiain nincsen az Isten haragja, mert a világosság fiai Krisztusban vagyunk. Ne vegyetek tehát részt ezekben. Mert egykor sötétség voltatok, ez a mi történetünk, egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság, egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, és nem csak ne vegyetek részt, hanem inkább leplezétek le ezeket. Az Isten arra hív, hogy leplezzük le a sötétségnek a dolgait, elsősorban a saját életünkben. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvaló lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Erre hív bennünket az Isten. Egy olyan országba, ahol világosság van. ahol nyilvánvalóság van, ahol nem kell takargatni, mert mindenki tudja, hogy hiába van az Isten dicsőségének, és mindenki tudja, hogy amit hoz, az fogyatékos. És mindenki tudja, hogy mindaz, ami ér valamit, ez a Krisztus keresztje és az ő kegyelme. És erre lehet hivatkozni, és kell is hivatkozni. Az utolsó dolog pedig Pál személyes története, ezt ő mondja saját magáról, és egy nagyon jó megélése annak, ahogyan a világosságban jár. Ugye itt az előbb azt mondta, nem véletlen hoztam ilyen sorrendben az igéket, ugye hogy először az identitásról beszélt, arról, hogy mi a világosság fiai vagyunk, aztán a második szakaszban beszélt egy kicsit erről a szent életről, ezt a tiszta életről, ami a világosságban zajlik, és ott emlékeztetett bennünket, hogy amúgy mi nem az engedetlenség fiai vagyunk, hanem a világosság fiai vagyunk, és emlékeztetett arra is, hogy ami nyilvánvaló, az a világosság. És figyeljétek meg, hogy itt Pál apostol mit tesz nyilvánvalóvá saját magáról. Ezért tehát, mivel Isten irgalmából ilyen szolgálatban állunk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, az csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását a világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és nem látják meg az Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világosságát. Mert nem önmagunkat hirdetjük. Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosságra gyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Nagyon sok minden van ebben a szakaszban, de remélem, hogy látszik az, hogy Pál apostol egy pillanatra sem magát helyezte előre. Nem azt helyezte előre, hogy ő mennyit szolgált, hogy ő neki milyen érdemei vannak, hogy ő mennyit tanult, hogy taníthasson, hanem azt, hogy Krisztus megváltotta, és minden, amilyen van, az valójában Krisztus keresztje és az ő kegyelme. És nem takargatta, hogy kicsoda, hanem azt mondta, hogy mi ezek vagyunk. Máshol azt mondja, hogy én ilyen ügyetlen beszélő vagyok. Nem vagyok jó beszédben. De amit élek, az az Isten kegyelme és az evangélium ereje, és ezt tudom elétek tárni. Ezt hozza Pál apostol. És egyébként erre hív bennünket is Isten. Nem csak engem, aki itt most hirdetek nektek valamit, hanem titeket is, akik a hétköznapokban hirdettek valamit. Hirdettek valamit az életetekkel, a családotokban, a munkahelyeteken, az ismerőseitek között, a barátaitok között. Hirdetitek az evangéliumot azzal, ahogyan megélitek a Krisztus kegyelmére való rászorultságotokat. És mit tanulunk ebből a három dologból? Ennek az utolsónak egyébként a hitelességet adtam, hogy Pál apostol hiteles volt, mint a világosság fia, vagy hogyha a világosságban járunk, akkor ugye ez az identitásunk megvan, a tiszta élet, a szent élet, amire Isten hív a világosságban, és a hitelesség, amire hív, hogy nem takargatjuk azt, akik vagyunk, hanem megéljük. És ennek a háromnak, meg ennek az egész vázlatpontnak lényegében és annak, hogy Jézus a világosságba hív bennünket, nem a sötétségbe, ennek van pár tanulsága. Az egyik tanulsága az, hogy se Jézus nem esik kétségbe, amikor a bűneidet látja, se nekünk nem kellene kétségbe esnünk, amikor mások életében látjuk a bűnt. És ez egy nagyon fontos reakció, mert nem tudom, hogy gondolkodsz az életedről, de amikor a kudarcaidat látod, és a bűneidet látod, vagy azt, hogy milyen gyenge vagy bizonyos területekben, vagy milyen sebezhető és kísérthető vagy, akkor bátorítalak abba, hogy ne essél pánikba, mert Jézus egyáltalán nem esik pánikba mi bűneink miatt, hanem tudja kezelni azt. Az ő hatalmában áll, hogy helyreállítson, és behívjon az ő kegyelmébe. És megláttassa veled azt, hogy esendő vagy, és szükséged van rá. És emiatt hív bennünket arra is, hogy amikor egymás életében látunk meg bűnöket, és kudarcokat, és hibákat, és takargatást, és sötétséget, és gyengeséget, és nehézségeket, akkor meg kell értenünk azt, hogy gyülekezetként Jézus bennünket az ő világosságába hív. És hogy visszautaljak a múlt hétre, nem arra hív, hogy amikor mindezeket meglátjuk egymás életében, akkor ítélkezéssel forduljunk oda. Mert hogy ugyanezt magyarázza az előző történet. Mert hogy ott az történt, amit Bence múlt héten mondott, hogy nyilvánvalóvá vált az asszonynak a titka. Vagy annak a nőnek a házasságtörése, a bűne. Mindenki számára láthatóvá vált. Jézus pedig mit csinál? Nem ítélkezik, hanem a többiek bűnét is világossá teszi. Hiszen azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, akinek nincsen bűne. Ebben a közösségben is igaz ez. Az vetheti az első követ rá a másikra, az mondhatja ki az ítéletet a másikon, akinek nincsen bűne. És helyben vagyunk, mert hogy mindenkinek van. Tehát nem ítélkezéssel kell fordulnunk egymás gyengeségéhez és bűnéhez, és egymáshoz egyáltalán, hanem azzal a kegyelemmel, amivel kihozott Jézus bennünket a sötétségből, és amivel egymást is kihozhatjuk ebből a takargatásból. És őszinte közösség lehet közöttünk. Mert hogy, és még mindig csak arról beszélünk, hogy Jézus azt mondta, hogy ő a világ világossága, és aki őt követi, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. És gyülekezetként erre hív bennünket Jézus. Erre a közösségre. Hogy nem takargatjuk, és kegyelemmel fordulunk egymáshoz. Mert ismerjük azt a kegyelmet, amely helyreállítja az életünket. Ismerjük azt a Jézust, akinek van ereje arra, hogy átformáljon minket teljesen. A legmélyebb bűnünkből, a legmélyebb sötét helyzetünkből is. Tehát nem esünk pánikba, amikor látjuk egymásnak a gyarlóságát. És ez a másik dolog, amit most már sokszor hangsúlyoztam, hogy ugye olyan kultúrában élünk, és a világ arra tanít bennünket, és talán egyébként nagyon sokszor bekerülünk egy új közösségbe, és akkor ezt a stratégiát alkalmazzuk, mert ez egy stratégia, hogy csendben maradunk. Hogy inkább eltakarjuk az életünket, hogy nem nyílunk meg nagyon hamar, hogy nem, pláne nem a gyengeségeinket, a nem tesszük sebezhetővé magunkat. Hiszen miért tennénk? A világ arra tanít bennünket, hogy aki sebezhető, az gyenge, és aki gyenge, az elhullik. Ebben élünk. Erre tanít bennünket a világ. Jézus pedig egy másik kultúrába hív bennünket, amiről eddig beszéltem, a kegyelem kultúrájába. És arra, hogy nem kell takargatnunk, mert ő mindent kifizetett, és rá lehet hivatkozni. Hogy én ugyan tökéletlen vagyok, de van egy Jézusom, aki tökéletes. Ráfigyeljél. Nem engem kell nézni, hanem Jézust kell nézni. Mert én őt szeretném bemutatni, az én életemnek az ő világosságát kellene tükröznie. És ugyan persze, hogyha a nem hívő kollégáim ugye felvetik azt, amit ugye Bence is egyébként mondott múlt héten, hogy ilyen ember tanul lelki pásztornak, vagy ilyen ember egy hívő? Hát sajnos ilyen. De milyen ember Jézus? Meg milyen megváltó Jézus? Erre kell rámutatni. És arra kell rámutatni, és azt se kell eltakarni a nem hívők elől se, hogy mi folyamatban vagyunk. Mi egy olyan munka vagyunk, ami folyamatban van. Jézus egyfolytában dolgozik rajtunk, mert van min. Szóval ne alkalmazzuk ezt a takargatás stratégiáját, mert nem ez a világosságban járás. És tovább fogunk most menni, és megnézzük azt, hogy itt azt hiszem más nem tettem, így van, visszamegyünk a szakaszunkhoz. És meg fogjuk nézni azt, hogy Jézusnak ez a kijelentése, hogy ő a világ világossága, és hogy aki vele jár, az nem a sötétségben jár, hanem az övé lesz az élet világossága. Mit váltott ki ott a farizeusokból, meg azokból, akik hallgatták. És itt jön be az, hogy a valóság két oldalát fogjuk meglátni. Mert hogy mindez nagyon jól hangzik egyébként, amit elmondtam, de még mindig ott küzdünk a kapcsolatainkban, még mindig küzdünk a személyes életünkben, még mindig küzdünk a csendességeinkben, még mindig küzdünk a személyes szentségünkben, még mindig küzdünk abban, hogy a gyülekezet fele hogyan éljük meg a hívő életünket és a gyülekezetben, még mindig küzdünk a munkahelyünkön, abban, hogy hogyan legyünk becsületesek minden területben, mert nem könnyű ebbe se a helyzetünk, és küzdünk rengeteg területben. És bejön ez az emberi oldal, hogy igen Jézus, ez itt a világosság, és te vagy a világosság, és ebben akarunk járni, de hozzuk a mi romlottságunkat, és a mi gyengeségeinket, és sötétségünket, és kételkedésünket. És ezt mondják a farizeusok is itt, még egyet vissza, hogy te önmagadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz. Mert ugye, ha belegondolunk, amúgy ez egy jogos felvetés, hiszen hogyha egy bíróságon vagyunk, és valaki saját magáról tanúskodik, akkor nyilvánvaló módon azt mondja, hogy hát én nem vagyok bűnös. Ez alapján nem lehet ítélni emberi szinten. Ez alapján nem lehet megítélni valakit, hogy a saját vallomása micsoda. És ha tovább lépünk itt a következő részre, meg az egész hátralevő ige szakaszra, akkor tulajdonképpen két dologba fogják kérdőre vonni Jézus, vagy két dolog lesz az, amiről szól a beszélgetés, és Jézus beszél egyébként többet. Ez a bizonyságtétel, ez a tanúságtétel, és az ítélkezés. Ez a két terület az, amiről itt beszélgetnek a következő versekben, és mind a kettőben van egy kis kulcsszó. Ha megfigyeltétek, a magyarba is, de más fordításokban is, angolban is ott van, ez pedig a még ha. Ez a még ha. Mert hogy itt azt olvassuk, hogy te magadról teszel bizonyságot, ezért ez nem igaz. És Jézus pedig azt mondja, hogy még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz az én bizonyságtételem. De aztán azt mondja, hogy találkozom a ti emberi valóságotokkal. Van kettő, aki bizonyságot tesz rólam, én és az atya. És akkor nektek is megfelel. És a másik dolog pedig az, hogy itt azt mondja Jézus, hogy ti test szerint ítéltek, én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem. És ha ezt a két kijelentést nézzük, ugye azt látjuk, hogy lényegében azt mondja Jézus, hogy én nem önmagamról teszek bizonyságot, mert az atya is bizonyságot tesz rólam, de még ha magamról is teszek bizonyságot, az igaz. És azt mondja, hogy én nem ítélkezem, de még ha ítélkezem, akkor is igaz az én ítéletem. És itt mi történik? Lényegében Jézus behozza az ő isteni valóságát, ami emberi tapasztalásainkba, és ami kételkedéseinkbe, és ami kérdéseinkbe. Az történik, hogy mi felvetjük a kétkedéseinket, hogy ez nem így működik, ezt mi nem így látjuk, ezt mi nem így tapasztaljuk. Mi azt látjuk, hogy mindenki vétkezik, én is, meg a másik is, meg körülöttem is, meg mindenki máshogy csinál, meg ő csalhat, én mernám. És Jézus ezzel belép az isteni valóságával a mi helyzetünkbe, és azt mondja, hogy ahol vagy, én ott szeretnék veled találkozni, és visszautalnék arra, hogy azt mondja, hogy én vagyok. Én vagyok a világ világossága, amivel tulajdonképpen ugye Istennel tette önmagát egyenlővé. És Jézus azt mondja itt, hogy értsük ezt jól, de lényegében azt mondja ezekkel a még ha kifejezésekkel, ugye, hogy ha, még ha magamról is teszek bizonyságot, akkor is igaz, és ha még ha ítélkezem is, akkor is igaz, hogy én egy másik valóságból érkezem. Mert én Istennel vagyok egy, én az atyával vagyok egy. És nem az emberi valóság oldalára közelítem a dolgokat. Tehát azért lássuk azt, hogy Isten itt Jézus itt találkozik ezekkel a farizeusokkal, mert végül is azt mondja nekik, hogy az atya is bizonyságot tesz rólam. És azt mondja, hogy ő nem ítélkezik. De azért ne áltassuk magunkat azzal, hogy Jézus, ha bármelyiket megtenné, akkor rosszul tenné. Szóval lássuk meg annak a világosságát, hogy az ő bizonyságtétele önmagában megáll. Önmagában igaz. És ha valakinek van lehetősége és joga az ítélésre, akkor az Jézus maga. És egyébként az ítélkezésre is lehetne joga, mert ő tökéletes, mi meg nem. Mondhatná, hogy miért nem csináljátok így, csináljátok utánam. De Jézus nem ítél, de még ha ítél is, akkor is helyesen teszi, mert ő maga Isten. Tehát abba a kételkedő gondolkodásban, amiben néha belemegyünk, abba Jézus belép ezzel az isteni valóságával, és az isteni oldalt képviseli, és azt mondja, hogy én kihozlak téged a sötétségből, és abban a helyzetben szeretnék veled találkozni, ahogy te ember vagy, te emberi vagy, és emberi módon látod a valóságot, és emberi esendőségeid vannak, és emberi küzdelmeid vannak, és szeretnék bemutatkozni ebbe a valóságba, mint Isten, mint a te Istened. Mert hogy nem lehet más Istened, aki tud rajtad segíteni, csak én. És szeretnék veled menni, és veled járni ezekben a küzdelmekben, és nehézségekben, és találkozni veled újra, és újra, és újra, és dolgozni az életedben, és változtatni a szívedet, mert te még mindig az emberi valóságodban vagy. És mindannyiunkkal Isten így akar találkozni. És szeretném befejezni ezzel a gondolattal, amit a szakasz végén olvasunk, hogy a Jézus itt befejezi, Ugye itt beszél arról, hogy a bizonyságtétel, és aztán erre ugye a második kérdése jön a farizeusoknak, vagy ezeknek, akikkel beszélget, hogy hol van a te atyád? És majd ebben a sorozatban fogunk beszélni az atyáról is elég sokat, mert Jézus nagyon sokat hivatkozik az atyára. De Jézus így válaszolt, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. És ez igaz volt abban a helyzetben, akkor a farizeusokra, viszont hadd bátorítsalak benneteket azzal, és engedjelek el azzal a gondolattal, hogy ez nem kell igaz legyen ránk. Mert Jézus nem azért jött el, hogy titokzatos dolgokat kijelentsen, és még több rejtélyt, meg még több rejtvényt keletkezzen az Isten körül. Jézus azért jött el, mert azt olvassuk róla, hogy ő a láthatatlan Isten képe. Ő be akar mutatkozni. Isten be akarja mutatni saját magát Jézuson keresztül. És ezt meg is teszi. És Jézus nem takargat, hanem ő maga akarja bemutatni az Istent, az atyát. És nekünk megvan ez a különleges lehetőségünk az evangéliumban, a Krisztussal járásban, hogy megismertük Jézust. Hogy megismerhetjük őt egyre jobban. És megismerhetjük az atyát, az Istent is egyre jobban. És nemrégen, amikor... elkezdtem olvasni legutoljára az egy Mózest, akkor úgy kezdtem el tartani a csendességeket, hogy próbáltam jegyzetelni, és a jegyzetemnek mindig próbáltam egy olyan részt adni, hogy egy címet, és aztán magamnak persze feladni a feladatot, hogy írjak is oda valamit, hogy rácsodálkozás Isten személyére. És ezt az alkalmazást szeretném megosztani veletek, hogyha olvastok Bibliát, mert most a következőkben, akkor legyen ez egy szempont. Legyen ez egy szempont. Bármilyen szakaszt olvastok, Ószövetség, Újszövetség, rácsodálkozás Isten személyére, vagy rácsodálkozás Jézus személyére, ezt is oda lehet írni. És írjatok oda mindig valamit. Keressétek meg azt, hogy mivel akar az Isten bemutatkozni neked aznap, abban a csendességben, abban a pillanatban. De egyébként lehet, hogy sok élethelyzeten keresztül is be akar mutatkozni nekünk, és tanítani akar bennünket. De hadd bátorítsalak azzal, és imádkozunk is majd ezért, hogy az Isten megismerésébe merüljünk bele egyre jobban, mert az végtelen. Hogy Jézus meg akarja ismertetni magát velünk, és hív arra, hogy a világosságban járjunk vele. Úgyhogy szeretnélek kérni benneteket is arra, hogy imádkozzatok magatokért is, a gyülekezetért is imádkozzunk, mert most itt véget ér egy igehirdetés, egy sorozatban, valamikor 2024-ben, de közben Isten gyülekezetként hív bennünket abba a valóságba, hogy valódi közösség legyen közöttünk, hogy valódi kegyelmi kapcsolat legyen közöttünk, hogy valódi világosság legyen közöttünk, hogy valóban meglássuk egymás életét és segítsük egymást a Jézussal járásban. Szóval imádkozzunk ezért a gyülekezetben, imádkozzatok a saját életetekért, a környezetetekben is, hogy ezt a világosságban járást meg tudjuk élni. És ezen keresztül jobban megismerni az Istent is, úgyhogy imádkozzunk, itt csendesedjünk el. Jézus, nagyon köszönjük neked, hogy olvashattuk ezt a beszélgetést, ezt a szakaszt, és köszönjük neked azt is, hogy te erővel és élettel töltöd meg a te szavadat, és formálsz rajta keresztül bennünket. És nagyon köszönjük neked azt, hogy eljöttél és megváltottál, és az evangéliumban magadat ajándékoztad nekünk, és a te tökéletességed a miénk lehet, és a világosság fiaivá tettél bennünket. És köszönjük neked azt is, hogy hívsz arra, hogy ezt megéljük egymás között is. És köszönjük, hogy megismertetted velünk a te kegyelmedet is. Köszönjük azt, hogy tudod, hogyan kell kezelni a mi bűneinket, és tudod, hogyan kell formálni a mi szívünket és életünket. És kérünk azért, hogy használj bennünket egymás életében is, ahogyan bátorítjuk egymást, és megéljük ezt a kegyelmet, és gyakoroljuk ezt a helyreállító kegyelmet egymás életében. Kérünk azért is, hogy ismertesd meg magad egyre jobban velünk, hiszen erre van valójában szükségünk. Kérünk azért, hogy adj nekünk szorgalmat, vágyat, fegyelmezettséget arra, hogy találkozzunk veled nap, mint nap, és vágyunk arra, hogy a te isteni lényedet, a te isteni valódat behozd a mi esendő emberi életünkbe, nap, mint nap, percről percre, pillanatról pillanatra. Formáld így az életünket, és köszönjük nagyon neked, hogy van türelmet hozzánk, egyesével is, és gyülekezetként is, és köszönjük, hogy van jövőt számunkra. Kérünk, hogy formáld ezt bennünk, és add, hogy mi magunk is vágyjunk erre. Ezt kérjük a te nevedben. Amen. Amen.
Köszönjük a bátorítást Danitól az igén keresztül. Azt gondolom, hogy nagy szükségünk van arra, hogy újra emlékeztessen bennünket Isten igéje, hogy bár bizonyos értelemben reménytelen esetek vagyunk, mert sok minden a szokásainkban, az életvitelünkben nem tud megváltozni egyszerűen. Minden nap visszajönnek ugyanazok a dolgok az életünkben. De bizonyos értelemben nem vagyunk reménytelen esetek, mert van egy Jézusunk, aki világosságra hív, és ahogyan majd az énekeben énekeljük, ő az, akinek van hatalma arra, hogy a romokból életet támaszson.
Fogadjuk az Isten áldását. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.